Azt mondtam múltkor, hogy lassan befejezzük a tanítványság sorozatot, és valóban így van. Igazából a mai nap az utolsó, amikor a tanítványság kérdésével még olyan módon szeretnék foglalkozni, hogy lezárja valahol az eseményeket. Ha az Úr éltet, szeretnék még egyszer visszatérni majd rá, és az már csak egy ilyen összefoglalás lenne, ahol előről végig tekintenénk mindazokat a lépéseket, amiket korábban átnéztünk. Föl is tehetnétek a kérdést, hogy tud-e még bármi újabb szempontot, vagy nyújtott-e még bármilyen újabb szempontot az íge. Sorba vettük az eseményeket, és nagyjából az utolsó ilyen tanítványokkal foglalkozó rész, amire azt mondtam, hogy innentől már csak a farizeusokkal fog foglalkozni, az a nagy hetet megelőző időszak, és a nagy hetet megelőző időszakban két fontos dolgot néztünk át, amire Jézus szerette volna a tanítványok figyelmét fölhívni. Az egyik, hogy mennyire nagyon-nagyon fontos az, hogy a végcélja a tanítványokkal való foglalkozásnak az, hogy megtanuljanak Isten szemével látni. Ez az egyik legfontosabb cél. Hogy valóságá váljon az, hogy rányílik a szemük egy olyan látómezőre, ami nem az emberben gyökerezik, nem az analitikában, az elemzésben gyökerezik, hanem úgy lássuk az eseményeket, ahogy az Úr látja, Isten látja az eseményeket, úgy lássuk az embertársainkat, ahogy Isten látja az embertársainkat. Egyáltalán, hogy azt munkálja bennünk, hogy amit Jézus mondott, hogy rányíljon a szemünk a valóságra. És ugye emlékeztek rá, arról beszéltünk, hogy annyira különös, hogy ezekben az utolsó napokban szinte csupa ilyen események történnek. Jerikóban a vakoknak a meggyógyítása, város elején is, a városnak a végén is, és aztán utána Jeruzsálemben, amikor megérlelődik az, amikor Jézus dicsőséget ad az atyának, hogy néhány görög megy a templomba, és ugyanezzel az igénnyel lép föl, hogy látni akarjuk Jézust. És ez valahol már előrevetíti a mi szolgálatunkat is, hogyha jól csináljuk, hogyha engedjük, hogy elhaljunk, mint ahogy Jézus azt mondja, hogy anélkül nem lehet gyümölcsöt teremni, csak hogyha gabonamag elhal, akkor megláthatja a világ Jézust. És aztán a nagy hét kapcsán még egy dolog az, ami előkerült, az, hogy valami egészen furcsa dolog, hogy Jézus hirtelen olyan magatartást tanúsít, amit soha korábban nem tanúsított, szinte láthatóan kihívja maga ellen a haragot a vezetés részéről, és azt is látjuk, hogy egészen tanítványok számára érthetetlen dolgokat tesz, például a fügefa megátkozása, és a fügefa megátkozása kapcsán Jézus ismét fölhívja a figyelmet a tanítványoknak egy különös dologra, és az, hogy mindig együtt áll a hit, az ima és a megbocsájtás. És hogyha ez a három nem kapcsolódik össze egymáshoz, akkor az ember nagy valószínűséggel nem fogja jól csinálni azt, amit csinálnia kell, mert hogy nem elég Isten szemével látni, de Isten szívével kell rendelkezni, hogy amikor látunk dolgokat, akkor annak ellenére, hogy időnként ezek nagyon rossz dolgok, mindig megmaradjon bennünk a megbocsájtásnak a készsége, az új kezdés megadásának a készsége az embertársaink irányában, mert enélkül nem tudunk használni. És aztán voltak a húsvéti események, és igazán egy dolog maradt hátra, amit nem beszéltünk még róla, és ez már átcsúszik egy új korszak küszöbén a tanítványok életében, az az apostolok cselekedeteinek az első része jegyzi föl. Ez az a átmeneti időszak, azért mondom, hogy két korszak küszöbén vannak, az egyik lezárult, a másik most fog elindulni. Van a kettő között egy nagyon rövid, mondhatnám idegen szóval, hogy ilyen interregnum, egy olyan, amikor még nincsen uralom, vagy nem kimondottan van uralom. Korábbi időszakra az volt jellemző, hogy Jézus velük jár állandóan, nincs kérdés, amit Jézus gondol, az uralkodik. és aztán majd eljön pünkösd, amikor pedig a Szentlélek töltetik ki rájuk, és akkor onnantól kezdve ismét azt találjuk, hogy már fölruháztatnak mennyei erővel. A kettő között alig 10 nap van Jézus mennybe menetele és a Szentlélek kitöltetése között, és mégis ez egy nagyon fontos utolsó állomás abban, amit szeretne Krisztus megtanítani nekik. Én elolvasom most ezt a részt azért, hogy egybe lássuk, és aztán utána egy-két gondolatot szeretnék kiemelni belőle. Tehát az apostolok cselekedetei első rész. Első könyvemben mindazokat a dolgokat leírtam, Teofilus, amelyeket Jézus kezdett cselekedni és tanítani addig a napig, amelyen felvitetett, miután parancsolatokat adott a Szentlélek által a választott apostoloknak, akiknek szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él. 40 napon át megjelent nekik, és az Isten országára tartozó dolgokról beszélt velük. Amikor együtt volt velük, meghagyta nekik, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből, hanem várják meg az Atya ígéretét, amelyről azt mondta: hallottátok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban nem sokára Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Amikor így együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem de ebben az időben állított helyre a királyságot Izraelnek? Mire ő ezt válaszolta: nem a ti dolgotok tudni az időket vagy az alkalmakat, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, és a föld legvélső határáig. Amikor ezeket mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhőt akart el őt szemük elől. Amint távozásakor merően az eget nézték, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik így szóltak hozzájuk: galileai férfiak, miért álltok itt az eget nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, ugyanígy fog visszajönni, ahogyan felmenni láttátok őt a mennybe. Akkor az olajfák hegyéről, amely egy szombatnyi napnyi járóföldre van Jeruzsálemtől, visszatértek Jeruzsálembe. Amikor megérkeztek, felmentek a felső szobába, ahol megszálltak Péter és Jakab, János és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab Alfeus fia és Simon a Zélóta, és Júdás Jakab fia. Ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel kitartóan imádkoztak az asszonyokkal és Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. És azokban a napokban a testvérek körében mindegy 120 főnyi sokaság volt ott együtt, Péter felállt és azt mondta: Atyám fiai férfiak, be kellett teljesedni az írásnak, amelyet megjövendölt a Szentlélek Dávid szája által Júdás felől, aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust. Közénk tartozott, és részese volt ennek a szolgálatnak. Ő ugyan mezőt szerzett hamisságának béréből, de fejjel lezuhanva középen széthasadt, és minden belső része kifordult. Ez tudomására jutott minden Jeruzsálemben lakónak, ezért nevezték el azt a mezőt a maguk nyelvén Akeldamának, azaz vérmezőnek, mert megvan írva a Zsoltárok könyvében: legyen lakóhelye pusztává, és ne lakjék abban senki, tisztségét pedig más vegye át. Szükséges tehát, hogy egy valaki azok közül, a férfiak közül, akik velünk együtt jártak mindenkor, amíg az Úr Jézus közöttünk járt kelt, János keresztségétől kezdve addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk, feltámadásának tanúja legyen velünk együtt. Ekkor kijelöltek 2, Józsefet, akit Barsabbásnak hívtak, és mellékneve Justus volt, és Mátyást. Majd imádságban ezt mondták: Te, Uram, aki mindenkinek ismered a szívét, mutasd meg, hogy e kettő közül kit választottál, hogy átvegye szolgálatnak és apostolságnak a helyét, amelyet Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson. Akkor sorsot vetettek, és a sors Mátyásra esett, akit a 11 apostol közé soroltak. Föltehetitek a kérdést, hogy no, és akkor ebben milyen olyan új elem létezik, ami eddig még nem fordult elő? Valószínűleg olyan nincsen, ami nem fordult volna elő, de van valamilyen elem, ami nagyobb hangsúlyt kap, mint bármikor korábban, és ez az idő és az időzítésnek a kérdése. Az egész időszak nem sok, 50 nap, 40 plusz 10 nap, és ebben az időszakban sokkal nagyobb homály fedi az eseményeket, mint bármikor korábban. Utoljára ennyire homályosnak az események csak Jézus születése utáni években mutatkoznak, hiszen nem sokat tudunk egészen addig, míg meg nem jelenik 30 éves korában. Addig homály burkolja Jézus életének az idejét. És most, mielőtt elmegy, már nem mondja el a Biblia, hogy miket beszél az apostolokkal. Annyit mond csupán, hogy 40 napon át megjelent nekik, és az Isten országára tartozó dolgokról beszélt velük. Kicsit olyan, mintha Isten már nem akart volna nyomokat hagyni a számunkra, arra vonatkozólag, hogy vajon mi van még az Isten országára tartozó dolgokból, amiket beszélt Jézus Krisztus az apostolokkal. Nem hagyja a kutató értelmünkre. Ez az ő titka marad. Viszont egyetlen egy olyan dolgot mond a Biblia, ami mégis Jézus szájából hangzik el, és ami túlmutat ezen az általánosságon. És ez a mondat így szól, amikor együtt volt velük, meghagyta nekik, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből, hanem várják meg az Atya ígéretét, amelyről azt mondta, hallottátok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban nem sokára Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Nem tudom, nektek föltűnik-e, de Jézus ehhez a felszólításhoz nem rendel semmilyen időintervallumot. Semmi olyat, amit mi szeretnénk tudni. Nem mondja, hogy várjatok 5 napot, 10 napot, 1 évet, 2 évet, 10 évet. Függőben hagyja a kérdést. Várjatok. Ez az üzenetnek a lényege, hogy várjatok. Nagyon sok mindent megtanultatok eddig. Nagyon sok mindent, ha legalábbis meg nem is tanultatok, de már megértettetek, és amikor majd a Szentlélek eljön, tanította már korábban nekik, akkor majd eszetekbe fogja juttatni mindazt, amit megértettetek, mindazt, amit elvégeztem bennetek. De most semmi más nem kér, mint hogy várj. És én azt hiszem, hogy a mi nagyon gyakran feszülő izmainknak nincs nehezebb dolog, mint sem várni. Bármit szívesebben veszünk, még a rossz dolgokat is hamarabb megtesszük, mint sem, hogy megtanuljunk várni. A várásban mindig bizonytalanság van kódolva. Mindig valahol úgy érjük meg, hogy haszontalanul elvesztegetett idő. Egyszerűen nehezen birkózunk vele meg. És Jézus mégis valami olyasmit üzen ezen keresztül, hogy amíg veletek voltam, addig biztonságban éreztétek magatokat. És ez rendben van. És amikor majd eljön a Szentlélek, akkor megint biztonságban érezhetitek magatokat, de a kettő közötti időszakban nem lehet megspórolni azt, hogy meg kell tanulnatok várni. Akkor is, hogyha ez tétlenségnek tűnik. Annyira különös, hogy a tanítványok éppen ezt nem értik meg. Különös, hogy már mozog a fantáziájuk, és nem tudják az időt, az időtlenségbe fölolvasztani, hanem azonnal az egyetlen dolog, amire rákérdeznek, az megint az idő. Fölteszik Jézusnak a kérdés, mielőtt elmegy, hogy avagy nem ebben az időben akarod megépíteni az országot Izraelnek? Nem tudom, ti érzitek belőle, én valószínűleg igen, hogy mennyire különös, hogy Jézus azt mondja, hogy most ne foglalkozzatok semmivel, hanem várjatok, ők pedig úgy élik meg, hogy ami Jézussal történt, az egy ilyen intermezzó. Szenvedett, keresztre feszítették, feltámadt, halleluja, végül is visszaállt az alapállás. Rend van megint, az univerzumban ismét rend uralkodik, Jézus bizonyította mindenféleképpen azt, hogy ő király, hogy Istentől küldött, mélyebb rétegeivel talán ezen a ponton még nem is foglalkoznak, de azzal foglalkoznak, ami beléjük kódolva volt, és amit mindig is vártak Jézustól, még a szenvedése előtt is várták Jézustól, hogy építse meg az országot Izraelnek. Most. És megint ugyanezt a kérdést teszik föl, hogy avagy nem, most van ennek az ideje, hogy helyreállítsd a királyságot. Mintha nem tanulták volna meg. És Jézusnak a válasza megint nagyon egyértelmű. Azt mondja, hogy nem a ti dolgotok. Nem is javasolhattok Istennek erre vonatkozóan kezdési időpontot. Az idő az a faktor, amit Isten mindig a maga hatalmában tartott, és mindig a maga hatalmában fog tartani. Mi nem vagyunk képesek ebben az időtlenségben élni. Jézus képes volt ebben az időtlenségben élni. Emlékezzetek vissza a Máté evangéliumának 24. részében, amikor az utolsó időkről beszél Jézus, és számtalan kérdést válaszol meg ezekkel a mondatokkal, akkor saját magáról tesz azzal bizonyságot, amikor azt mondja, hogy azt az órát, azt a napot és az órát, azt még a fiú sem tudja, hanem az atya azt a saját hatalmában tartja, hogy mikor lesz a vég. És tulajdonképpen ez az a gondolatsor, ami azt gondolom, hogy a utolsó beszélgetéseikben a legnagyobb hangsúlyt kapja, és ilyen módon nekünk késői tanítványoknak is tanúság lehet, és az, hogy az időket nem mi határozzuk meg. Nem mozgósíthatjuk az Isten, pedig majd valamelyikötök kérte, Józsi, te kérted ezt az éneket, a visszajön Jézus, és hogy az Isten népe várja. Igaz, valószínűleg, hogy nagyon is igaz, de ezzel együtt azt is mindannyian érezzük, hogy ez a várakozás olyan sokszor átment frusztrálódásba, amikor az különböző generációknak újból és újból meg kellett élnie azt, hogy nem a reményeik szerint történik, és nem akkor jön vissza Krisztus, amikor ők szeretnék, hanem egészen másképpen működik. A mi feladatunk az, Jézus meghatározza, az nem az időknek a meghatározása, hanem az, hogy menjünk el és tegyünk bizonyságot mindarról, amit láttatok, hallottatok, mondja Jézus. Mindarról, amit majd az eljövendő Szentlélek kijelent bennetek. És a többit pedig hagyjuk az Istenre. Megint csak emlékeztetés, mi, hogy mennyire másként ítélünk. El se tudjuk képzelni, hogy vajon, ha nem olvasnánk, nem értenénk, így se értjük, de így legalább elfogadjuk, hogy miért tartotta Isten az idők teljességének, pont azokat a sötét időket. Miért azokra az időkre mondja azt, hogy amikor pedig eljött az is időknek teljessége, akkor kibocsájtotta az Isten az ő egyszülött fiát. Mi egészen másképp ítéltük volna meg, és ítélnénk meg, azt gondolom, mind a mai napig azt, hogy Istennek mikor kell mozdulni, mindahogyan azt Isten megítéli. És azt hiszem, hogy világos ebből is, hogy akkor, amikor megtanulunk látni, Isten megtanít bennünket az ő szemével látni, és amikor megtanít bennünket, és tanít egész életünkön keresztül bennünket arra, hogy az ő megbocsátó, új kezdést minden pillanatban adó szívével érezzünk, mindeztre megtanít, de egy dolgot mindig megtart a hatalmában, és ez pedig az, hogy a kezdeményezés mindig csak az övé lehet. És azt gondolom, hogy ez egy olyan tanulság, amit a leges-legutolsó pillanatban, éppen ezekben a napokban tanít Jézus a tanítványoknak, hogy nem kezdeményezhetsz, ember, egyedül Isten kezdeményezhet. Ha te kezdeményezel, nagy valószínűséggel elrontod. Bármennyire él benned, az Istennek a gondolatával való azonosulás, bármennyire él benned az Isten szívével való érezni tudás, a kezdeményezést, ha átveszed az Istentől, és lendülsz, mielőtt ő azt mondaná, hogy menj, vagy megállsz, mielőtt ő azt mondaná, hogy állj meg, akkor elrontod az életed, a feladatod. Ez nem azt jelenti, hogy Isten nem kegyelmes, de hogy valamilyen módon sérül valaki, meg az isteni terv, az biztos. És ha visszagondoltok, akár csak az Ószövetségben, hányszor kiábrázolódik ez, amikor Ábrahám ugye már 85 éves, és még mindig nem kap gyermeket, és tud, megvan az ígéret. Mi mindannyian szembenézünk ezzel a gondolat, hogy tudunk, sokszor megvan az ígéret. És akkor Ábrahám úgy ítéli meg, hogy hát ha rosszul értelmezi az ígéretet, és nem Sárától lesz a gyerek, hanem Hágártól lesz a gyerek. És megszületik Ismael. Isten megváltoztatta az Ábrahámhoz fűződő viszonyát, nem változtatta meg. Sőt, megkapta utána természetesen a fiú örököst is Sárától. De azért azzal, hogy Ismael bevonult a történelembe, azzal mind a mai napig szenvedünk mindannyian. Szenvedhetett volna más miatt is, meg ezer ilyen példa van, ez csak azért mondom, hogy igen, az időzítés nem lehet a miénk. Amikor Mózes úgy éli meg, hogy tudja, hogy valamilyen formában kiválasztott, Isten elrejtette, fölnevelte, minden képzettséggel ellátta. Nem nagyon akarom hosszan idézni ezeket a történeteket, mert mindannyian ismeritek. És maga kezébe veszi a kezdeményezést, az idő meghatározását, és mielőtt Isten küldeni, előtte már megpróbál lépéseket tenni azért, hogy Izraelnek jobb legyen a sorsa, akkor jól látjuk, hogy egyszerűen elrontja. És menekülnie kell. Vagy ott van Jákob. Tényleg annyi ilyen példa van. Jákob, aki tudja, hogy az Istennek az áldását fogja örökölni. És mégsem képes kivárni az Isten időzítését, és megvárni azt, hogy Isten módszertana belevetüljön az életébe, hanem egyszerűen csal. És csalással szerzi meg az elsőszülötti áldást. És tényleg azt gondolom, hogy már számtalan ilyen van. Ott van Saul, aki nem tudja megvárni Sámuel, pedig olyan kevés ideig kellene neki várnia, és nem tudja megvárni. És elmegy a királysága. Hogy hányszor meg hányszor vagyunk úgy, hogy azt gondoljuk, hogy megtanultuk ismerni az Istent. És valószínű, hogy nagyon sok mindent ismerünk. Intellektuális szinten, de talán már a szívünkkel is ismerjük az Istent. Talán már egyre többször rányílik a szemünk a valóságra, és úgy látjuk a világot, ahogy Isten látja a világot. Úgy értelmezzük az eseményeket, ahogy Isten szent lelke megnyitja az értelmünket, hogy értelmezzük az eseményeket. És az is valóságá válhat az életünkben, hogy olyan befogadó szívet nyerünk az Úrtól, amelyik az Isten szíve szerint való szív, a megbocsájtás, az új kezdés lehetőségének a megadása. Nem tudom, ti küzdötök-e vele, de szerintem a legtöbb ember küzd vele, hogy tényleg képesek vagyunk mindig megadni a másiknak azt a bizalmat, hogy újra kezdheted? És hogy mindazt a feledékenység tengerébe vetem, nem akarok ráemlékezni, amivel megbántottál. Mindezt megtanulhatjuk, mert erre tanít az Isten. De egyet nem tanít meg bennünk, nekünk, az, hogy mikor kell lépni. Az csak a kijelentés mondja meg. Azt mindig az Isten határozza meg. Az mindig úgy történik, hogy Isten azt mondja, hogy ahhoz, hogy ez az egész csomag, amit jelen tanítványnak lenni, hogy ez az egész csomag hatékonyan működjön, jól működjön, ne céltévesztett legyen, mint ahogy céltévesztett volt Ábrahámnál, vagy céltévesztett volt Jákobnál, hanem valóban Isten akarata szerint működjön mindaz a csomag, amit nekünk ajándékozott a Krisztus Jézusban, annak az a titka, hogy nem tehetünk más, mint hogy vele vagyunk kapcsolatban, és várjuk a startpisztolynak az eldördülését. Mindenki, aki korábban lép, az diszkvalifikálva lesz. Ez így van a sportversenyeken is. Hamarabb lendül a láb, kizáradtatsz a versenyből. Nem tudjuk megsporolni. És nem is akarja Isten nekünk megspórolni, hogy ő az, aki megváltoztatja az időket és az időknek részeit. Ő az ura az időnek, ezért mi egyetlen dolgot tehetünk, az az, hogy nagyon is tudatában vagyunk, hogyha nem ránézünk, ha nem vele vagyunk kapcsolatban, akkor minden tudásunk az Úrról, az zsákmánnyá válik, és amikor autonóm módon próbáljuk az Istentől elnyert tudást, érzelmet, bármit használni, tehát hogyha autonomitást kivetítjük az időre, akkor nagy valószínűséggel több belőle a kár, mint sem a haszon. És valahol, minthogyha ezt fogalmaznák meg azok a férfiak is, teljesen indirekt módon, a Biblia nagyon különösen írja le, én nekem nagyon tetszik, ahogyan leírja a tanítványoknak a magatartását. Azt mondja, hogy merően az eget nézték. Magatok elé tudjátok képzelni a jelenetet? Senki nem tudta, hogy mi fog történni előre. Jézus nem tudom, mert ugye az sok mindent mondott ez alatt a 40 nap alatt, de nem tartom valószínűleg, hogy ők pontosan tudták, hogy mi fog történni azzal, hogy Jézus hogyan megy el tőlük. Aztán egyszer csak tanúi lettek. Egyszer csak Jézus felemeltetett a földről, betakarta a felhő, és a kérdés, hogy avagy nem ez időben akarod-e megépíteni az országot, az okafogyottá vált. De nagyon okafogyottá vált. Lehet, hogy a válasz el se jutott az agyukig, amit Jézus mondott nekik, hogy nem a ti dolgotok tudni, a ti dolgotok egyedül az, hogy bizonyságot tegyetek. Szerintem az első pillanatban ezt is besöpörték valahova a nem értem kategóriába, de az elvárásaik ettől nem változtak meg Jézussal szemben. Mert az elvárásaink Istennel szemben legtöbbször nem változnak meg attól, hogy Isten elmondja nekünk azt, hogy mit csinálunk rosszul. Úgy vagyunk, mint a tanítványok. Azt mondjuk, hogy igen, Uram, valószínűleg igazad van, és a következő pillanatban újból föltesszük ugyanazt a fals kérdést, hogy avagy nem gondolod, hogy mégiscsak időszerű lenne csinálni ezt, azt vagy amazt? És az egész polemizálásnak a végét azt jelenti, hogy egyszer csak Jézus fölemeltetik. Sőt, meg hát nézik a merően bámulják az eget, nézik a csodát, és értetlenül állnak azelőtt, hogy hát akkor ez a kérdés most biztos nem fog beteljesedni. Hát ennek nem sok valószínűsége van. És egyszer csak megáll két férfi mellettük, és megkérdezi, hogy mit bámuljátok az eget? És mond valamit, amiben megint az a szomorú, hogy a sok ki nem mondott kérdés, ami bennük föltámadhatott, hogy akkor most hogy lesz, mi lesz a királysága, mikor lesz a királyság, hogy lesz a királyság, az ilyen sok ezer éves pauzát képez, mert a férfiak nem válaszolják meg. Azt mondták, hogy ahogyan elment, úgy fog visszajönni. És amikor én föltetem volna a kérdést, hogy mikor, Uram? Ugye ez az örök mikor lesz ez, teszik föl a Máté 24-ben is, meg a Lukács 21-ben, bárhol ezeket a kérdéseket. A mikor, az idő, és nincsen rá válasz. A válasz az az, amit Jézus mondott, hogy ti menjetek el Jeruzsálembe, és várjátok meg. Mert ebben az interregnumban nem tudtok egyedül dönteni. Jól dönteni nem tudtok. Én már nem leszek veletek, a Szentlélek még nem lesz veletek. Ebben a pauzában ne akarjatok nagy eseményeket. Ne akarjatok dönteni dolgok felül. Egyszerűen várjátok meg a Szentléleket, majd amikor a Szentlélek eljön, akkor ő majd felruház benneteket azzal a fajta erővel, hatalommal, amelyik már az én jelenlétemet hordozza, és mint ilyen, a veletek vagyok a világ végezetéig, az megint tapasztalati szinten fog bennetek rögzülni, és jól fogtok dönteni. Hát ez az, ami nem történik meg. Visszamennek Jeruzsálembe. Eddig a dolog teljesen működik. És jól is indul mindaz, amit csinálnak. Azt olvassuk, hogy amikor megérkeztek, felmentek a felső szobába, ahol megszálltak. Mindnyájan egy szívvel, lélekkel, kitartóan imádkoztak az asszonyokkal és Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. Eddig hűségesen követték a Mester utasítását. És akkor mi történik? Az történik, hogy Péter agyába bevillan néhány Zsoltár idézet. Rossz? Nem rossz. Végül is tényleg igaz Zsoltár idézetek villantak be az agyába. De emlékeztek Péterre? Péter az örök kezdeményező. Péter az, aki, bocsássatok meg, de képtelen a fenekén ülni. Egyszerűen távol van tőle ez a típusú magatartás, hogy várni. És nem kárhoztatom, és nem szeretnék itt most olyan irányba elmenni, mintha ez nem volna érthető, vagy pedig biztos, hogy ez a magyarázat arra, ami történik, távol legyen tőlem. De azt érzékelem, hogy ebben a Abcsel egyben, ahol az időről van szó, az idő hiányáról van szó, az időzítésnek a, nem a mi kezünkben van az időzítés, erről van szó, ebben nagyon is súlyosan esik a latba ez a kérdés, hogy vajon, amikor eszedbe jut neked néhány Zsoltár idézet, és abból táplálkozik, amire Isten megtanított, mert abból táplálkozott, hogy ez, amit kezdtem mondani, hogy mindannyian átéljük azt, hogy Isten tanítványa, Jézus tanítványaként tanulunk. Egy csomó minden összeáll a kép. Péter fejében most állt össze a Júdás szerepéről alkotott kép. És hirtelen három Zsoltár idézet is beugrott neki, hogy jé, tényleg meg volt írva előre. És aztán eszébe jut, hogy de az is meg volt írva előre, hogy akkor hát majd valaki más fogja elvenni az osztály részét. Szeretem Pétert, mindig őt szeretem a tanítványok közül, olyan szempontból a legjobban, hogy nagyon empatikus tudok lenni azzal, amikor valaki ég az Úrért, és ezerrel dolgozna. Pedig időnként meg kéne állnia. És akkor föláll a Péter, és indítványoz valamit, azt mondja, testvérek, ezzel nagy kárt nem fogunk okozni, ezt nem mondja, ezt én mondom, végül is Júdás helyét tényleg be kell tölteni. A Zsoltár megírta. Egyetértetek? Egyetértünk. Hát akkor igyekezzünk a lehető legkörültekintőbben eljárni az ügyet illetve. Még ebben is teljesen egység uralkodik. És meghatározzák a peremfeltételt, ami nagyon egyszerű. Olyan ember legyen, aki Jézusnak a föllépésétől kezdve egészen a mennybe menetelik, velünk volt, hogy ugyanolyan élmények birtokában teljesen bizonyságot, amire Jézus mondta, hogy tegyetek bizonyságot, ez a feladat. Hogy tudjon bizonyságot tenni. És akkor történik ez a jelenet azzal, hogy kiválasztanak két embert, ez Barsabás és Just, akinek a mellékneve Justus és Mátyás, és aztán sorsvetéssel döntenek felőle. És ugye megint csak oda jutok, hogy nem tudom, csak én értelmezem úgy, hogy Jézus, amikor néhány vers választja el ettől, azt mondja nekik, hogy várjatok, és láthatóan befagyasztani igyekszik az eseményeket mindaddig, ameddig már nem önmagukból kell táplálkozni, mert nincs ott ő, és nincs ott a Szentlélek. Miből másból táplálkozhatnának, mint önmagukból? Hogy ennek a befagyasztásnak a kudarca ez, amikor eldördítik maguk a startpisztolyt, és úgy gondolják, hogy itt az idő, és csináljuk. És csinálják. És ebben ugye higgyétek el, hogy ami miatt számomra ez példa, és annak semmi köze nincsen Péterhez és a 120-hoz, csak annyiban van köze, hogy a mi életünkben nem mindig ugyanezek a gondok, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy a tudott anyag birtokában, mikor összeáll egy-egy ismeret szilánkokból, összeáll egy-egy cselekvési programnak tűnő jó irány, akkor neki duráljuk magunkat, és azt mondjuk, hogy Uram, ez biztos tőled van, és már indulunk is. És olyan nehezen tudjuk megkülönböztetni a saját indítványainkat az Isten akaratától. És még az olyan nagy emberek, mint Sámuel is, hát nem nagyon mélyen kellett ismernie az Urat ahhoz, hogy amikor elmegy Isai házához, és sorba vonulnak föl előtte Isai jobbnál jobb gyerekei, akkor ő mégis azt mondja, hogy nem az Úr, nem az Úr, nem az Úr. És hogy elmegy az utolsó, és meg kell, hogy kérdezze, hogy nincs már több valaki, akit eddig nem látta. Na, ilyen embert vár az Isten. Ezt szeretné benned, mindannyiunkban ezt szeretné, hogy ne gondoljuk azt, hogy azért, mert ma még nem látjuk azt, hogy Isten mikor akar valamit csinálni, és hogyan akarja azt csinálni, hogy akkor nekünk pótcselekvésként mégiscsak döntenünk kéne. Legyen bármilyen jó a peremfeltételünk, körbe bástyázhatjuk a döntéseinket a lehető legszofisztikáltabb védelmi bástyákkal, hogy el ne roncsuk, mint ahogy itt a választás esetén megteremtették. Elronthatjuk, és valószínűleg el is rontjuk. Nem tudunk más csinálni, Isten nem fogja átadni nekünk a döntést afelől, hogy mikor jön el az idők teljessége, és most nem a Jézus születésére gondolok, hanem a te, meg az én, meg a te, bármelyikünk idejében az, amikor Isten azt mondja, hogy most menj. Ha most mész, áldás lesz belőle. Ha holnap mész, lemaradsz. Hogyha tegnap elmentél, akkor meg elrontottad. Nem tudod megcsinálni Isten akaratát, akkor sem, ha nagyon ismered az Isten. Akkor sem, hogyha tele van a szíved könyörülettel az embertársaid iránt, egymás iránt, bárki iránt, hogyha elrontjuk az időzítést. Tudjátok, azt látom, hogy Isten persze mérhetetlenül kegyelmes, és nagyon elfogadja azokat, amiket mi csinálunk. Ugye sokszor úgy fejezem, hogy ő önmaga korlátozza önmagát sok szempontból, és átírja a történelmet. Átírta a történelmet a jó öreg Ezékiás királyért, aki nem tudta megítélni az időket, aki szeretett volna még élni. Ugyanez volt a gond vele. És Isten adott neki 15 évet, és igen, eközben született meg Izraelt tönkretevő fia. És Isten mégis kegyelmesen hordozza az övéit. Nem gondolom, hogy Mátyás választása bármilyen módon Isten befolyásolta volna. Még csak azt sem olvasható ki a sorokból, hogy nehezményezte volna Isten ezt az elhamarkodott lépést. Egy dolog kitűnik az igéből, az, hogy nem él vele. Na most ez egy óriási különbség. Isten megbocsájtó, Isten kegyelmes, és amikor mi döntünk, olyan döntéseket hozunk, amelyek nem az ő időzítéséből fakadnak. Sziasztok!
Sziasztok!
Igen?
Igen.
De jó.
Nem mondtuk el semmit, ha lelmet
nyugodtan. Ezt nem értettem. Nem kell. Szóval még csak nem is érvényteleníti ezt a választást Isten. Nem írja fölül. Hát nem óriási dolog, hogy semmi adminisztratív intézkedés nem terheli le a tanítványoknak a saját ötletelését. Isten nem érvényteleníti, nem is nehezményezi, de Isten, és nem él vele. Köszöni, nem él vele. És ugye persze mondhatjuk azt, és ezek ugye már sztereotípiák ma, amikor Mátyásról beszélünk, hogy Mátyás neve sehol nem fordul elő a következő újszövetségi történelemben. Van jó néhány, hát nem jó néhány, de van néhány tanítvány név, ami ugyanúgy nem fordul elő, tehát még ebből sem vonhatnánk le messze menő következtetéseket, mert nem is ez a cél, hogy minősítsünk, mert Isten használja mindazokat, akik felajánlkoznak neki. Használta Mátyást is. Nyilván használta Andrást is, és nyilván használta mindazokat, akik kevésbé vannak felsorolva, vagy nem ismertek, Isten mindenkit használ. Azt, hogy nem apostolként használja, ez az Isten választása, de attól használja. Még meghagyja neki akár a címet is, de az, amit ő akar, és ami az ő üdvözítés, és ugye ez a nagyszerű, amikor utána látjuk, hogy Isten mennyire másként csinálja, elhívja Pált, Saulust elhívja, betölti Júdásnak a helyét. És Saulus a 13., vagy pedig a 12., az Úr tudja, mi játszadozhatunk matematikailag, de egy biztos, hogy Isten helyre rakja a történelmet. És amikor eljön az ő ideje, akkor szemrebbenés nélkül megy tovább a történelem a maga medrében. Isten akarata szerint. És közben elnézi azt, hogy mi nem mindig döntünk jól, elnézi, mert szeret bennünket, és ő is megadja az újrakezdésnek a lehetőségét. Elnézi, amikor rosszul időzítünk, de erre tanít, és ez a mai napnak számomra a lényege, hogy nem fog lemondani arról, hogy azt igyekezzen megtanítani velünk, hogy ember, bármennyire szeretsz, bármennyit tudsz rólam, bármennyire ég a szíved, értem az Isten országáért, az embertársaidért, mindez nagyon jó, de soha a kezdeményezés nem fakadhat belőled. Mert nem vagy elég nagy hozzá. Nem ismered a valóságot olyan mértékig, hogy te tudjad azt, hogy mikor kell dolgokat csinálni. Viszont maradj velem kapcsolatban, és amíg velem vagy kapcsolatban, addig egészen bizonyosan fogod érzékelni, persze tanulás során és sok-sok bukás után, de egyre biztonságosabban fogod ráhagyni arra az életedet, hogy az a jó, amit Isten csinál. És egy jó példával felezzem, mert ott volt Dávid. Hát mondom, Isai fölkente királyá, fiatal ember volt, kamasz. És aztán hosszú-hosszú éveken keresztül nem tudja apró pénzre váltani a fölkenetését. És nem él azzal a lehetőséggel, hogy ő király, hanem Istenre hagyja a dolgot, hogy Isten majd időzíti. És Isten időzíti. Igaz, eltelik közben 2 évtizednél is több, de Isten időzíti. És aztán, amikor meghal Saul, akkor mégiscsak ő lesz a király. De amikor ezt teszi, akkor Isten akarata szerint csinálja ezt. Ott van Eszter. Eszter mondjuk egészen más módon szerepel ezekben a történetekben, de hát azért ő neki meg azzal kellett megküzdeni, hogy amikor kéne csinálni, akkor fogod-e csinálni? Lesz-e benned kurázsi, hogy bemenjél a király elé? Akkor is, hogyha nyakaddal játszol, az életeddel játszol. Időzítés kérdése. Az időzítés nem mindig trófea, nem mindig pálmás menet, nem mindig győzedelem. Az időzítés néha az, hogy azzal a veszéllyel nézel szembe, hogy oda kell adnod az életed, mert az Isten úgy időzik, hogy nem tudsz mit csinálni vele, ez a tét. És ugye ott van Márdokeus, aki el tudja neki mondani, hogy nem gondolod, hogy azért volt ez az egész az életedben, mindaz a kiváltságos körülmény, amivel Isten fölkészített erre a pillanatra, hogy szolgáld, és Eszter elfogadja. És Istené az időzítés, de rajta keresztül a jó időzítés, az zsidó számára meghozta mindmáig ünnepelt szabadítást. Vagy ott van Dániel és a társai, akik ugyanígy szembenéznek ezzel a kérdéssel, hogy megszabadíthatja őket Isten Nabukodonozor kezéből, vagy sem. És hogy el tudja azt mondani, hogy nem ismeri az isteni időzítést. Nem tudja, hogy az Isten milyen módon és akarja egyáltalán, de abban bizonyos, hogy akármi is az Istennek a döntése, ő a maga részéről akkor sem fog meghajolni a bálványok előtt. És Isten megszabadítja. Hát ezek a példák állnak előttünk. És valóban a következő, vagy valamelyik alkalmon most már csak összefoglalni szeretném mindazt, amivel eddig foglalkoztunk. De így a vége felé azt hiszem érdemes sokkal, legalább akkora figyelmet szentelni ezeknek a soroknak, ahogy Jézus végigvitt bennünket a tanítványsággá válás folyamatán. Érdemes figyelmet szentelnünk annak, hogy bármi különös, a koronát most teszi föl, idézőjelben mondom a koronát, az egész folyamat végére, amikor már mindent elmondott, amikor jószerivel már valószínűsíthetően azok, amikről itt a Biblia úgy ír, hogy az Isten országának dolgairól még beszélt velük, vagy 40 napig, azok a beágyazódást segítették elő, a megértését mindazoknak, amik történtek, ahogy ezt megteszi az Emmausi tanítványokkal szemben is, de a végkicsengés az az, hogy bármennyit tanítalak téged, ember, bármennyi időt töltök veled, és bármennyit tanulsz meg, mindabból, ami a jellemedet átformálja, hogy élhessen benned a Krisztus, mindig ott marad az időtényező. És ebben az időtényezőben szigorúan megállt parancsol az Isten. E fölött nincsen, ezt nem lehet megtanulni. Sok mindent el lehet sajátítani, ismeretet. Átformálódhat a szívünk, érzelmeket is Isten megtanít velünk. De ez valahol az a titok, ez a korona, hogy az egész mindez akkor működik, akkor vagyunk jó tanítványok, és akkor tud bennünket Isten hatékonyan használni. Ha sose kerüljük ki ezt a végső következtetést, hogy ő az, aki meghatározza az időket és az időknek részeit. Elfogadod, vagy nem fogadod el? Ha elfogadod, áldás, és áldásá leszel azok számára, akik felé szolgálsz, hogy Eszter áldásá vált azok számára, akiknek szolgál, vagy aki Ábrahám, akinek azt mondja Isten, hogy a te fiadban fog megáldatni a föld összes nemzetség, és rajtad múlik, hogy így tekintesz-e erre, vagy sem. Vagy pedig, hogyha nem ezt tesszük, akkor nagyon jó dolgokat csinálhatunk, nagyon-nagyon-nagyon jó dolgokat csinálhatunk, és akkor visszajutok a Máté 7-hez, hogy mégis amikor megállunk a Krisztus orcája előtt, akkor elhangozhat az, hogy nem ismerlek benneteket. Mert nem tettétek azt, amit én akartam. Nem akkor tettétek. Autonómakká váltatok. Ragadománynak, zsákmánynak éltétek meg mindazt, amivel megajándékoztalak benneteket, mindazt, amilyen módon fölkészítettelek benneteket az Isten szolgálatára, lefejeztétek azzal, hogy átvettétek a kezdeményezést, átvettétek az irányítást, és az én nevemben, ahogy István múlt héten beszélt róla, tettetek ugyan hatalmas dolgokat, használtátok egyfajta mantraként mindazt, amit megtanultatok, de nem volt benne az Isten küldése, nem volt benne az Istennek az akarata. És kívánom minden nagy befejező szavak nélkül, de tényleg az a szívem vágya, hogy bár ugyanilyen súllyal érne bennünket ez a befejezés, ahogyan ezt Jézus elénk tette itt az apostolok cselekedetei első részében, hogy a mi dolgunk egyetlen egy, és ez a végkicsengés volt a Jézus ebben a részben elhangzott mondatának bizonyságot tenni. Nem az időkkel foglalkozni. Bizonyságot tenni miről? Amit ismét múlt héten hallottunk, az 1 János 1, amikor elmondja azt, hogy ahhoz, hogy növekedjen egy gyülekezet, növekedjünk mi, ahhoz az kell, hogy arról, amit szemeinkkel láttunk, füleinkkel hallottunk, amit megtapintottunk, az életnek igényéről, tehát mindarról, ami bennünk végbe ment. A bennünk élő és lakozó Krisztusról. Nem az ötleteinkről, nem a gondolatainkról, nem a tudásunkról, mert azok szépek, jók, mi egyéb, de nem arra valók, hogy bizonyságot tegyünk, mert arról csak vitákat lehet szülni, hogy akkor most kik a jók, milyen premisszák, alapfeltételek mentén lehet megítélni különböző gondolati sémákat. Mind ahogy most itt a konyhában a legelején ez már fölmerült, hanem akkor tényleg csak az marad. Arról teszünk bizonyságot, amit Isten bennünk elvégzett. Hát az Úr adja, hogy jó tanulók legyünk, és benne való kapcsolatban döntsünk mindig akkor, amikor lépünk, és akkor, amikor megállunk. Adja, hogy így legyen. Amen.